Igazából ennyi a tartalom, úgyhogy a ismétlésen szeretnék túl lenni végre, ami a tavalyi eladásomnak a lényeges részét akarná összefoglalni néhány szlájdon keresztül, pusztán azért, hogy mindenkinek a fejében legyen arra, hogy az, hogy mihez képest változik, micsoda. Utána próbálok néhány szlájdon keresztül elmondani azt, hogy az új IP-szet, az IP-szet Next, vagy IP-szet 5, több neve van neki, az milyen fejlesztési fázisokon keresztül ment át, és milyen lényeges pontokon változott, és hogyan, és miképpen. És a végén lesz néhány példa, ami igazából radikálisan nem különbözik a tavalyi példáktól, egy picit máshogy néznek ki a parancsok, de nem nagy az eltérés a kettő között, és igazából visszafelé kompatibilitás miatt el is lehetett volna hagyni, mert a régi szintaxis is működik, de jobb látni az újat is. Na, én tavaly nagyon hosszú vezetést csináltam a IP alapjairól, pusztán azért, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, azt most teljesen kiadjon, mert szerintem feleslegesen megismételni. Viszont, hogy miért van szükség IP-szetre, ez egy érdekes dolog. Azért van szükség IP-szetre, mert vannak speciális helyzetű tűzfalak, amikor speciális könyvekkel kerülünk szemben, és ahhoz kell, hogy jó megoldást találnunk. Ezek igazából ebből a három csoportba sorolhatók be, tehát lehetnek olyan tűzfalak, hogy nagyon-nagyon magas szabályszámmal dolgozunk. Vannak ilyen extrém tűzfalak, ahol különböző trükkökkel próbálnak az emberek ezen úrrá lenni, pusztán abból a okból kifolyólag, hogy a itt lévők mindenki által használt és imádott netfilter IP-tables, azért bármelyik kiváló és remek tűzfal, az a szabályok feldolgozásában sima lineáris algoritmust követ, és egyik szabály után rálép a következőre, aztán az után következőre, és ha 1000 darab szabályunk van egymás után, és a szerencsétlen csomag az 1000-re meccsel, akkor tehát tök fölöslegesen bejárt 999 szabályt, ami mindenkire nem meccselt. Ami nyilván egy nagy szép logikus kiértékelési metódus, csak éppen nem eléggé hatékony, ha nagyon magas a szabályszám. Tehát jobb lenne ezt nagyon mással kicserélni, amitől az egész hatékonyabbá és célszerűbbé válik. Van egy másik problémánk is, akkor, hogyha valamiért nagyon gyakran akarunk szabályokat változtatni a kernelben, ami éppen fut. IP Tables Restore-ral végül is a probléma úgy tetszik oldalosolható, mert az IP Tables Restore az user térbe elkészít egy teljes, komplett szabályegyüttest, amit egy lépésbe átnyom a kernelnek, az ott mindenféle előzget rajta, és azt egy lépésbe kicserül az éppen futó összes szabálylánccal és szabályjal, de azért az egész mégis kicsikét olyan, hogy mondjam, az embernek rossz szájíze van, hogy egyetlen egy szabályt módosítok mondjuk, törlök vagy hozzáadok, és ehhez képest az összes létező szabályom oda visszautazik a kernel és a user tér között. Ami megint nem egészen hatékony megoldás, ha más nem azért nem, mert amikor az ember változtat, akkor a teljes szabályítésének a kétszeresének megfelelő RAM-nak kell lenni a gépben például. Tehát amikor ott vagyok, hogy eléggé közel vagyok a RAM-nak a teljes kihasználásához, akkor ezért pont nem tudok egy szabályt hozzáadni, mert a teljes kétszeres szabályítésnek a megfelelő kétszeres RAM terület nem áll rendelkezésre, csak egy egész, még egy kicsike. Ez kicsikét már arra is megy, hogyha valami olyan gépünk van, mert nincs sok fizikai RAM. Tudjuk, hogy a RAM most nagyon olcsó, tehát elvileg fillérekért hajigálják az ember után a RAM-okat, de hát vannak olyan eszközök, amikben nem lehet sok RAM-ot betenni. Gondoljunk egy kis Linksys kütyükre, otthoni Soho routerek, eszközök, amikben nincsen olyan sok fizikai RAM, és neki szerencsétlennek ott benne futtatni kell a kernelt, nagyon sok minden RAM-ban van, fájrendszer is, és oda kéne még mindenféle szabályokat belapátolni, és azokat rendesen meg használni. Tehát oda nem nagyon tudok sokkal több RAM-ot betenni, oda muszáj olyan rendszer csinálni, hogy kis helyre is beférjen, és optimálisan tudjon sok mindent tárolni kicsi memóriában. Picit lelőttem a poént, hogy hát igazából ezekre az IP-tables nem nagyon alkalmas. Részben azért nem alkalmas, mert hogy magas szabályszám esetén világosan lassú az egész dolog, radikálisan tud lassulni, ami szépen ki lehet mérni, tehát ha valakinek van kedve hozzá, nyugodtan kipróbálhatja, hogy egyre több szabályokat adok hozzá a lánccal, hogy az nyilván, hogy az utolsó meccsen csak, átküld a csomagokat és nézze, hogy milyen sok csomag magát mennyi idő alatt. És ki lehet mérni, hogy tényleg határozottan egy határozott sebességcsökkenés lép fel. Hát hasonló a szabályváltozás is nem, nem túlságosan gyors, bár a memóriában nem igényel túl sokat, kivéve amikor váltjuk a szabályunkat egy másikra. Mindig megemlítem a NNF hype-eket, mert szerintem ez egy kiemelkedő dolog, ami nagyon szép TISZA megoldás, netfilterre épül föl, csak éppen nem IPTV-ből, hanem más algoritmusok használ, és más program is van hozzá. Van hozzá egy weboldal, le is tölthető még mindig a forráskód. Egyszerűen baj van, hogy a fejlesztés egy olyan két és fél éve leállt praktikusan. Tehát magyarán új kernelhez szinte 100%-ig kellett beilleszteni, régi kernelekkel még simán elmegy. IPv6 támogatás nincs benne, csak IPv4. Csak filter tábla van, NAT és MANGL táblákat, meg volt nem tudjátok el használni, ami egyébként teljesen apróhiba, tehát nagyon könnyen be lehetne egeszteni. De leállt a dolog teljesen, nagyon szomorú vagyok miatt, mert egy gazd dolog volt. Nagyon elegáns, komplex algoritmusokkal működik a háttérben, nagyon effektív, hatékony, gyors, szabályváltozáskor is gyors, nem is használ túl sok memóriát, tehát egy gyönyörű, komplet megoldás lenne, csak hát valahogy nem sikerült közkedvelté tenni és befogadtatni a közösséggel. És akkor lehetne a harmadik variáció, ami nyilván az, ami azt mondom szintén, hogy hát igen, ezt használjátok, az IPSet, neki is van egy weboldala, be lehet onnan tölteni, legfrissebb verziót. És ő nem komplex algoritmusokat dolgozik, hanem roppant egyszerű, hogy mondjam, ilyen fajék komplexitású algoritmusokat használ, amitől roppant gyors tud lenni. Valóban iszonyúan gyors tud lenni, mind kiértékeléskor, mind szabálymódosításkor. És sikerült úgy egyensúlyozni, hogy a memória igénye sem nagy. Mutatok majd példákat arra, amikor konkrétan látszik, hogy tudunk kereskedni a sebesség és a RAM között. Tehát valamikor a algoritmus nagyon jó, egyszerű, gyors, de megfizetjük az árát RAM-ban. Világosan látszik majd néhány ábrán, néhány gráfon, grafikonon, hogy igen, ez egy szuper jó, milyen gyors volt, de viszont RAM-ban sokkal több, mint az összes többi algoritmus. Ezek nagyon régi mérések, de ezek konkrét mérések voltak. Azóta a dolog nem változott, tehát igazából ezért hagytam meg őket. Ez egy régi összehasonlító mérés volt, 2429-es kernelre, szűrésre, ahogy itt a viszintes tengelyen. Itt a szabályszám van, hogy hány darab szabály van egy láncban, és az utolsó meccselt, ha úgy tetszik, az adott csomagra, és hogy hány darab csomagot lehet átpumpálni a rendszeren másodpercenként. És akkor látszik, hogy a netfilternél azért már 256-512-nél már azért határozott kis levágás van, és 4000 fölött azért már elég radikálisan tud csökkenni az átment csomagok száma. Ami eléggé sokkoló tud lenni, hogyha az ember első pillanatásra lát egy ilyen ábrát, mert nem ezt várná. Míg a másik két rendszer, az NFHP-t és IPS-et gyakorlatilag majdnem lineális volt, tehát ugyanannyi csomag ment át, holott növeltük a benne lévő szabályok számát, időzővetéve szabályok számát. Ezt meg lehet forgatni más módon is, hogy mennyi ideig tart ennyi szabálynak a hozzáadása a kernelhez, aminél megint azt látjuk, hogy az IPT-ből igazából nem túlzásan hatékony, időben egyre tovább tart hozzáadni ilyen sok szabályt, 8000 szabályt a kernelhez. Ez azért csalás volt, tehát benne volt egy kis rosszindulatú csalás, mert nem IPTBus restore-ról adtuk hozzá a szabályokat, hanem egyesével, hogy IPTBus parancs 1-2-3-4-8000, ami egy kicsit csalás azért. Tehát, hogyha IPTBus restore lenne, akkor az is van nagyjából olyan hasonló, mint a NFHP-ek és IPS-et. Tehát egy kis rosszindulat volt az IPTBus-szel szemben a mérésnél. Na. Az IPSet az nem úgy magától lett, ahogy kiugrott a semmiből, hanem ez egy valamire tudott épülni, az IP Pool nevű programra épült, amit egy svéd úrember, Jajki Maxelson talált ki. Ő akkor egyetlen egy típust valósított meg az IP Poolban, a bitmap típust, ami nagyon határozott feladatra kitalált halmaz típus, amivel ő tudott IP címeket tárolni. És ez a megoldás az IP Pool, ezt fölkeltette még másik két fiatal embernek az érdeklődését, Patrick Schaffert és Martin Jeffsonét. És ők elkezdtek rajta még tovább hackelni, és az eredmény az lett, hogy ezt átírták modulárissá, tehát hogy többfajta halmaz típushoz lehet ez a rendszerhez adni, és akkor még másik típust a Mac IP-ben is kitalálták, és volt még egy demo típus is, hogy lehessen látni, hogy lehet további modulokat hozzátenni. Ez mindig IP Pool névre hallgatott, és nagyon jó volt, csak nem nagyon használták az emberek sajnos. És akkor én is elkezdtem ezen hekkelni, és addig-addig, amikor a pont olyanná vált, hogy hát nagyjából inkompatibilis a régi IP pool-lal, ezért kapott egy más nevet IP-set néven, és hát sokkal több típus került bele, mint a eredeti kettő. Ez van most, ez a IP-set, ez a lényegében áttilt IP pool, és most van egy másik váltás, az IP-set Next, ami az előző IP-setnek egy teljes átírása. Gyakorlatilag szerintem érintetlen programsor nem maradt az IP-sethez képest, az IP-set Next-ben. Most lehetett volna vitázni, hogy kapjon egy másik nevet a program, de az IP-set egy jó név, rövid név, nem túl sok karakter, szeretjük a rövid névű programokat. Igazából a felszínen, amit az ember lát felszínen, az abszolút visszafele kompatibilis parancs szintaxis szempontjából, semmi különbség nincsen közte. Ami inkompatibilis, azt a rendszer lenyeli, vagy kezeli. Tehát ez nem adott okot arra, hogy más nevet kapjon a program, az maradt az IP-set név, és a jelenlegi verzió az IP-set 4.2-ről, mégszerűen frissebb, ez meg IP-set 5.0 lesz, amikor meg fog jelenni. Most lehetne kérdezni azt, hogy miért nem jelentett, hogy hol van ez a program. Ez a program már most letölthető és használható, mondjuk Git-ből kell letölteni. Egy kis vita volt, egy kis alkudozás, hogy megjelenjék ez a program hivatalos meghirdetés, megtörténjek-e most a Linux Akadémia előtte vagy sem. Ez azért nem történt meg, mert a program dependál egy könyvtárra, ami viszont még szintén nem publikus. Most az úgy nem egészen jó, hogy megkértek egy olyan programot, ami egy nem publikus programmal dependál, úgyhogy kicsit várnom kell a másik fejlesztő, hogy befejezze a saját utolsó simogatásait. Praktikus az is kész van, tehát ez már csak egy utolsó pillanat, hogy még kicsit simogassunk rajta, meg a readme-n még igazítsunk 5 szót, de mindenleg az a Linux Akadémia után ez a következő héten meg lesz hirdetve mind a kettő, és akkor már hivatalosan is, ha úgy tetszik, elérhető a program is használható. Jó. De nézzük azt még át gyorsan néhány szlájddal, időt is húzzuk vele, meg hátadig van az internet, negyed óra már eltelt, visszajött? Van internet? Nincs. Hogy a jelenlegi mit tud? Tehát mihez képest és történtek változások? Az IP-set lényegében halmazokkal próbál játszani a kernelben. Definálunk halmazokat, és a halmazokhoz képest egyezéseket keresünk utána már IP tables-ből. Ezek a halmazok ezek nem annyira egyszerű halmazok, hogy csak IP címet tárolhatnak, hanem lehet ilyen párosokat vagy hármasokat is tárolni, hogy mondjuk IP cím és MAC cím páros, IP cím és port páros, vagy egy IP cím, egy port és egy második IP cím hármasa, és ezekből ilyen halmazokat tudunk összerakni, és a halmazban tudunk egyezést keresni. Most az, hogy a halmazban mit tárolunk el, az független attól, hogy hogyan tároljuk el. Tehát különböző módszerek vannak, hogy tudunk halmazokat létrehozni. Ezek akarnak lenni a halmaz típusok, és ebből jelenleg IP-set 4 fajta típust ismer, egy sima mapet, egy hash-t, egy ilyen faszerű tree struktúrát, sima listát. Ez 4 fajta típus, metódus, módszer, ahogyan halmazokat tudok létrehozni. Ezek nem teljesen egymással kompatibilisek abból a szempontból, hogy mondjuk ugyanazt a elemet tárolhatjuk bármelyikben. Ez nem igaz, az egyes típusok különböző célokra használhatók jobban vagy kevésbé jól. És ennek a halmazoknak a kezeléshez van egy program, az IP-set program, egy halmazt létre tudok hozni, föl tudom tölteni az elemeit, tudom törölni, ki tudom listázni, el tudom menteni, mentésre tudom tölteni, és ezt a sorodókat tudok művelni. És hát nyilván ezek a halmazokat szeretnék hivatkozni az IP-table szabályaimból, és erre vannak különböző meccsek és targetek. És jelenleg IP-setre csak IPv4-ben tudunk hivatkozni, mert IPv6 támogatása nincsen. Most azt próbáltam abból a szempontból kegyetlen és gonosz lenni veletek, hogy picit belemegyek abba, hogy mi van a rendszer mögött. Tehát nem az a, ne csak a felhasználó felületet lássuk, hanem hogyan működik a háttérben. A jelenleg IP-setben a user térből vagy kommunikálnom kell a kernel, amikor földjén halmazt létrehozok és föltöltöm. Ez egy speciális úgymond szokott függvényhívást használunk, ami egy nagyon frappáns, ügyes megoldás, egyszerűen baj van csak vele, hogy ez mögött egy elég merev bináris struktúrákon alapuló protokoll van. Amely egyébként tök ugyanaz, mint az IP-ből szél, hogy ez onnan lehet ellopva a megoldás és az ötlet. Egyszerűen baj van csak neki, hogy elég nehéz a protokollt magát új elemekkel kibővíteni és változtatni. Pusztán azért, mert fix bináris struktúrák utaznak a kernel és a user tér között. És hát azt kicsit nehézkeshez miért kezelni. És ugyanaz a baja van neki egyébként az IP tablesnek a szélés Crystal üzemmódban, hogy akkor a memóriában gyakorlatilag kétszeresen kell elférni mindennek, amikor azt áttöltöm kernelből, user térbe és vissza. Mert a SOCOP tervezetekből nagyon jó, hiszen egyetlen nagy tömböt, egy blokkot le kell foglalni a memóriába, abban belerakok minden egyes halmazt és szabályt, és azt átnyomja nekem a user térbe, és ott van minden a kezemben. Nagyszerű dolog, de annak egyszer el kell férni a RAM-ban, a fizikai RAM-ban. Itt szó sincs stepről, meg ilyesmiről, itt a fizikai RAM-ról van szó. És ezt hát úgy mondjam, nem mindig jó, mert jobb lenne ilyen inkrementáltan végelt egy mentés, mondjuk, hogy ilyen batch-szerűen, ilyen kis chunkokban, darabokban küldeni át az egészt, mert akkor nem kéne elférnem kétszer a RAM-ban, elég csak egyszer, mert még egy picike plusz rész, plusz szabad rész, amivel tudok dolgozni. És a másik baj a jelenlegi gépészetnek, hogy több korlát van az egyes típusoknál, amik miatt a használatuk az korlátos. Tehát vannak peremfejtelek, hogy hogyan tudjuk őket használni. Ezeket el fogom majd mondani. Azt, ezek a korlátok léteznek, ez nem azért van, mert az embernek ahhoz volt kedve, hogy a korlátokat létrehozzon. Az a típus implementálásából jöttek ezek a korlátok, amiket rá kellett kényszeríteni a használóra. No, menjünk végig, ez a legelső IP map vagy bitmap típus, ami még az IP poolból maradt meg. Itt egy tartományban eső IP címeket tárolunk, és egy címre egy bitet használunk el a rendszerben, a memóriából, ami nagyon jó tárolási módszer, mert egy optán nincs is. És van benne egy korlát, hogy maximálisan egy per 16 blokknak megfelelő IP címet tudunk el belerakni. Két korlát van, azt tessék látni, hogy két korlátja van ennek a módszernek. Egyrészt az, hogy egy maximális elemszám mennyi. Nem nagyon lehet többet beletenni, mert mondjuk egy per 8-at lehetne még, de akkor már tudnunk kell, mennyire munk van igazából. És a másik korlát, ami magában a módszerből következik, hogy ez egy adott range-ben lévő IP címeket tudunk csak beletenni. Egy from IP címtől egy to IP címig tartozó IP címek, bármelyiket lehet eltárolni, de azon kívül itt nem. És a másik korlát, hogy tetszik, egy mellékhatás, hogy ha megmondtuk, hogy mennyi, mettől meddig akarunk tárolni IP címeket, az ahhoz tartozó összes bit lefoglalódik a memóriában. Igaz, hogy csak bitenként egy-egy, tehát elemenként egy-egy, de az annyi darab bitot lesz lefoglalva a RAM-ban, mert annyi IP címmel akarunk dolgozni. Picit még tovább lett az IP-setben fejlesztve ez a bitmap típus ahhoz képest, hogy itt nem csak simán IP címeket tudunk benne tárolni, hanem network címeket is, tehát netblokkokat is. Egy pici kis csavar ehhez képest, de egyébként más nem. És akkor néhány ilyen egyszerű kis példa IP-mapre. Megmondjuk, hogy mettől meddig akarunk tárolni IP címeket. Megadhatnánk ilyen network alakban is, egyébként mind a két szintax is használható, és aztán szépen hozzáadjuk egyesre, hogy mely IP címek vannak benne a blokkban, és akkor egy halmazunk, ami ebben a tartományban különböző IP címeket tárul el. Vagy használhatjuk is azt a halmaztípust is úgy is, hogy nem IP címeket tárolok benne, hanem network címeket, és akkor a teljes network benne lesz a halmazban. Mondjuk a teljes IPv4-es címteret le akarom fedni, per 16-os blokkonként, és akkor különböző per 16-os blokkoknak megfelelő tartományokat adok hozzá ez a halmazhoz. És akkor a teljes IP-es címtérből különböző per 16-os blokkokat tudok eltárolni benne. Nyilván itt is egy korlát, hogy csak azonos méretű halok tehetők bele egy ilyen halmazba, és különböző méretűek nem. Még mindig az IP poolból megmaradt halmaztípus a MAC IP map, ahol egy IP cím és MAC cím páros lehet eltárolni, 8 darab byton. Itt nem a IP-setnek és az IP poolnak a korlátja, hogy csak forrás MAC címet lehet benne eltárolni magának a netfilter és a Linux IP stackből következik, hogy csak forrás MAC címmel tudunk dolgozni. Van benne egy kényelmes funkció, hogy megtehetjük azt, hogy nem kell kitöltenünk a MAC címet, hanem majd, hogyha az első egyezés látja a rendszer, akkor majd kitölti, és nem kell helyettünk azzal nekünk azzal foglalkozni, hogy ezek megtanulja a MAC címeket. A szintax is eléggé hasonló az előzőhöz, meg lehet mondani, hogy mettől meddig akarok IP címeket és MAC címeket tárolni, és akkor vesző elválasztva föl tudom tölteni, hogy mi az IP cím és MAC cím páros, amit be akarok tenni ebbe a halmazba. És ha nem tudom a MAC címet, csak hozzáadom az IP címet, és majd először találkozunk az IP címmel, akkor a forrás MAC címmel kitölti a rendszer a hiányzó MAC cím adatot, információt. Másodszor már nem írja át egy másik MAC címre, az már fixen lesz akkor rutozva a halmazba. Nyilván ezt lehet remekül használni, akkor, hogyha mondjuk az egész tűzfala mögött egy switchelt háló van, és minden megcímet látok, ha nem látok minden megcímet, akkor nyilván nem lehet alapozni és használni. A portmap az már csak az IP-szetben létezik, az IP-pubban nem létezett, ez pusztán egy vicces megoldás a halmazokra, ahol csak portszámokat tárolunk el. Azért éreztem, ellenállhatatlan vágyat arra, hogy ezt létrehozzam, mert hogy ez egy remek multiport target, ha úgy tetszik, mert a teljes port range használható, az összes létező portból tudok portokat belerakni, a példában csak 0-1024-ig ment a portoknak a száma, de igazából a teljes port range-et lehet vele egyetlen egy halmazban fedni. Igazából nagyon sok technikai használata nincsen neki szerintem, kutya nem használ, viszont így meg lehet csinálni, és akkor miért ne? A hash család. A hash család egy elég nagy család, nagyon sok halmaz típus van, ami hashként valósítja meg a tárolást. Mi a fene az a hash? A hash egy nagyon közkedvelt adattál és forma módszer, amit a informatikában használnak a fejlesztők. Arra jó, hogy van egy fix memória tömböm, amiben az egyes elemeket nagyon könnyen meg tudom találni. Azért van egy függvényem, amivel a függvényen le tudok képezni bármely inputot ezen tömbben, bármelyik megfelelő slothoz, elemhez. Tehát van egy folytonos tömböm, amire szépen megvannak az elemek, hogy melyik elem a tömbben hol van. És lényeg, hogy kell egy jó függvény, amivel bármely létező lehetséges inputból egyértelműen csak egy slotot találok ebben a hashben, ebben a blokkban. És akkor nagyon gyorsan, egyetlen egy lépéssel, egy hivatkozással ezt a pontot meg tudom találni. Nyilván a tipikus probléma az, hogyha az input az ugye tetszőleges elemek lehetnek, és ez a hashnek a méret meg onnan jóval kisebb, korlátosabb, akkor előbb-utóbb ütközés fog fellépni, mert két különböző input paraméterre ugyanazt a helyet találna meg ebben a hashben. És ez szokott lenni a tipikus megoldás az, hogy oké, hogyha ugyanazon a helyre két elemet kéne beraknom, nem fér be kettő, mert csak egy fér be, akkor de én nem elemeket rakok közvetlenül, hanem pointereket, és pointerekkel hivatkozok arra az adatblokkra, ahol a tényleges adatot tárolom el, és akkor azt egymáshoz láncolom szépen egymást, amin egy lineális lánccal. Tehát van egy szép tömböm, aminek az elemét nagyon gyorsan megtalálom, és ott ütközéseket kezelek, ott már egy láncolt listába tárolom az adatokat, információkat. Ez egy teljesen közkedvelt, jól bevált, frappáns, nagyon jó megoldás, majd mutatok szépen méréseket, hogy ráadásul nagyon hatékony és gyors is tud lenni. De itt jelen esetben nem ezt használom. Nem láncolt listákkal dolgozik ez a hash tárolási módszer a következő ok miatt. Azok miatt, hogy tipikusan mit fogunk tárolni egy ilyen hashben? IP címeket. Egy IPv4-es IP cím az 32 darab bit. Viszont egy láncolt lista létrehozásához tipikusan a Linux kernelben kétszeresen láncolt listákat használnak, az két darab pointer, azt jelenti, hogy kétszer 32 darab bitem van, ami csak ahhoz van, hogy a tároló maga, amiben aztán egyszer 32 bitet tárolok el. Tehát magyarán háromszor több területet használnak el ahhoz, hogy tároljak, ahhoz képest, hogy belerakok. 32 bitet teszek bele, de kell egyszer 32 bit egy pointerhez, még egyszer 32 bit még egy pointerhez, azaz 3x32 bit, tehát pazaroltam el egyszer 32 bit eltállása helyett. Ami lehet azt mondani, hogy röhely, hát most 32 bit, hát az 4 byte, hát most az nem a nagy világ, de ahogy mondjam, nem hatékony. Ezért ez a módszer nem láncolt listákkal dolgozik, hanem azt mondja, hogy van egy hashünk, egy ilyen fix blokkunk, és ha ütközést fedezünk fel, tehát egy helyre egy másik elemet is szeretnék betenni, akkor ne láncold azt az elem helyet további pointerekkel, hanem próbálj egy másik szabad helyet találni ebben a fix méretű tömbben. És pedig úgy, hogy egy másik hash függvénnyel, ha úgy tetszik, meg kiszámolsz egy újabb helyet, mert ha egy üresre is az a hely üres, akkor tedd be oda. Így a fix méretű blokkunk nem változik, és nem pazarolunk el több helyet egy tárolásra, mint 32 bit IP cím esetében. Nincs semmi overheadje, úgy tetszik annak, hogy mi az a konténer, amiben beraktam a IP címet, hogy el tudjam tárolni. Az, hogy hányszor próbálgasson új helyet találni, erre van egy ilyen probes paraméter, amit a halmaz létrehozáskor meg tudok én magam adni. Az világosan látszik és nyilvánvaló, hogy ez a probes paraméter rendkívül hatással van a sebességre. Mert nekem sokat kell keresgélnem, akkor ahányszor keresgélek, annyiszor az idő az megszorzódik azzal, hogy hányszor, ha egyszeres kereséshez képest, hányszor lassabb az egész folyamat. Mert ha 8-szor kellnék a helyet keresgélni, akkor 8-szor lassabb az egész, nyilván, mintha csak egyszer kellett volna neki helyet keresnie. Ezért van egy másik megoldás is, ami ezzel kombinálódik rögtön, hogy ha azt látja a rendszer, hogy az adott számú próbálkozásra nem talál szabad helyet, akkor megnöveli a hash-t. Létrehoz egy újabbat, egy nagyobb blokkot, mindent átpakol a nagyobban, abban reményben, hogy a nagyobb blokkban lesznek több szabad hely lesz nyilvánvaló módon, és hamarabb fog benne találni szabad helyet az eltárolandó elemhez. Erre van oda a resize paraméter, meg tudom mondani, hogy hányszorosával növeled meg a blokkodot, hogyha úgy tűnik, hogy megtelt. És akkor remekül lehet az ember saját maga remekül tud játszani, hogy most mire szeret optimalizálni, sebességre és kis próbaparaméterekkel játszik, és nagy resize paraméterrel, vagy memória használatra, és akkor nagy próbaparaméterekkel játszik, hogy minél többször próbálkozni és szabad helyet találni, és mondjuk kis resize paraméterrel. És akkor attól függően, hogy neked milyen rendszered van, milyen fizikai hardware van, mennyi sok RAM-od van, te magadat tudod hangolni rendszert ahhoz képest, hogy hogyan tudsz ott legjobban elférni. Egy szempont van az egésznek, hogy az egész olyan ráérzés dologgal van mögötte, mert nem nagyon lehet kívülről támogatni, hogy most mi a helyes paraméter a te rendszered számára, amire a legjobb hash-t lehetne létrehozni. Úgyhogy ez egy kicsikét ebből a szempontból problematikus tud lenni. De a defaultokkal elég jól működik. Most nézzük, hogy milyen típusok vannak ebből a hash családból. Az IP-hash az egyszerűen random IP címeket állalása alkalmas. Létrehozunk egy ilyen halmazt, megmondjuk, hogy mekkora legyen a kezdő mérete neki, hányszor próbálgasson, hány százalékkal növelje meg, hogyha úgy látszik, hogy ez a két próbálkozás nem talál szabad helyet. És kész, ennyi, létrehoztunk egy ilyen halmazt, és akkor belehajigálunk mindenféle IP címet. És követünk utána egyezést keresni. Nyilván lehet csavarni a dolgon egy picit, és lehet azon ismétlen blokkokat belehajigálni, épp úgy, mint IP címeket, mint a bitmapnél. Amikor nem IP cím kerül bele, hanem egy network cím, itt mondjuk per 24-ek kerülnek bele, ugyanúgy el lehet tárolni ebben a halmazban per 24-es blokkot, vagy per 16-okat, vagy bármilyen más blokkmérettel. A NetHash típus nagyon hasonlít a IP hash-hez, azzal a kis különbséggel, hogy itt per 1 és per 31 közötti különböző network-ök tehetők bele ebbe a halmazba. Van benne egy perverz algoritmus, amivel a hálózat cím maga és a netmask az bele van préselve 32 bitbe, tehát egy IP cím mérőterülete van eltárolva maga a hálózati cím és a netmask, hogy mi tartozik hozzá. De ez miatt ennek volt a peremfejtő az, hogy csak per 1 és per 31 közötti különböző netblokkok tehetők bele. Ez egy sok régóta fölmerülő igény volt, hogy hát miért nem tehetek bele sima IP címeket is. Azért nem, mert az algoritmus program engedte meg. Nem tudnám megkülönböztetni az IP címet a hálózati címtől, hogyha be lehetne tenni per 32-es IP címet is. Ezért a jellegi IP-szetben csak ezzel a megkötéssel lehet ezt használni, de viszont ebben nagyon jól. Hát különböző per 24, per 21, amit szeretnél, bele tudod haigálni, és akkor egy halmazott különböző netblokkokkal. És akkor rögtön lenne egy kérdés, hogy ha vannak nekem különböző hálózataim, akkor a sok különböző típusból, halmaz típusból melyiket lehetne, melyik tárolás a legoptimálisabban használni. És akkor én azt mondom, hogy ha van egy hálózatom, mondjuk egy per 8-am, per 16-am, akármin, és abban azonos méretű hálóim vannak, mert úgy szabneteltem a hálómat, akkor legegyszerűbb egy IP map típusban eltárolni, meg megmondom, hogy melyik networkből és milyen méretű azonos méretű netblokkokat kell ebben eltárolni, akkor ez a legoptimálisabb tárolás és a legjobb tárolás és a leggyorsabb módszer ennek halmazatok létrehozására. Ha az a helyzet áll fenn, hogy azonos méretű hálóim vannak, de nem egy hálózatból, hanem különböző hálózatokból, akkor egy IPS a legjobb típus, mert megmondom, hogy mi a netblock mérete, és akkor különböző halmazokból jöhetnek, különböző hálózatokból jöhetnek, de azonos méretükkel ünnetük van, akkor egy sima IPS-sel remekül kezelhető. És amíg ez sem igaz, hanem az van, hogy különböző méretű a hálók, teljesen különböző hálózatokból, akkor bizony a NetHash a legjobb megoldás, és azt használjuk erre a feladatra, ennek a megoldására. lehet tovább bonyolítani a dolgot, az életeket, és hogyha teszünk egy fura megkötést, és egy olyan megkötést teszünk, hogy az IP címek jöhessenek csak egy per 16-os blokkból, akkor meg lehet csinálni azt a trükköt, hogy az IP címet és a port párost el lehet találni megint csak 32 biten, ami roppant kicsi, és akkor tudunk egy ilyen IP port párost halmazt csinálni, úgyhogy adott networkből tárolunk el IP cím port párosokat, úgyhogy 32 bitet pazarlunk el egy-egy ilyen információ eltárolására. Ez nyilván remekül lehet használni a szolgáltatások lefedésére, meg tudom adni, hogy mondjuk ebben a PER 16-os blokkban hol vannak, melyik gépek a SSH szerverek, melyek a webszerverek, melyik a mail szerver, és van egy halmazom, ahol mondjuk az összes belső szervert, vagy a DMZ-ben lévő összes szervert lefettem. IP címmel és porttal együtt. A korlát, a peren feltétel az az, hogy a IP címek azok egy per, max per 16-os blokkból jöhetnek. Ezt meg lehet még kicsit bojdítani úgy, hogy mögé tudunk csapni még egy IP címet, tehát IP cím port és IP cím 3-as tudunk tárolni. Ez nyilván arra jó, hogyha valakinek olyan szerveré vannak, amik csak bizonyos kliensek fele szolgáltatnak és mások fele nem. És akkor meg tudom mondani, hogy igen, ezek a szerverek, ezeken a portokon, ezeket a klienseket szolgálják ki, és akkor ez az információ ez egy halmazban tud eltárolódni. És szintén van a bizonyos megkötés, az a csúnya megkötés, hogy az első IP címnek, az összesnek, ami abban van, az egy per 16-os blokkból kell, hogy jöjjön. Ami egy jó, sokszor teljesítető, de nem mindig teljesítő kritérium, amit fel lehet élni. És akkor ezt lehet tovább variálni, hogy oké, az a második IP cím ne sima IP cím legyen egy host cím, hanem legyen valamilyen network, egy hálózat. És akkor az a hármasunk az úgy néz ki, hogy egy IP cím, aminek egy per 16-os blokkból kell jönnie, tetszőleges portszám, és utána egy tetszőleges network. Amivel meg tudom mondani azt, hogy igen, mondjuk ez a szerver, ezen a szolgáltatáson elérhető ezen hálózat számára, és mások számára például nem. És azt tessék észrevenni, hogy különböző dolgokat tudok belezsúfolni egy szem halmazba, a pusztán a hozzáférés jellege, a struktúrája az maga, ami leíródik a halmazban. Azt, hogy ez most valamilyen gépeknek, valamilyen szolgáltatásai valahonnan, valakik számára érhetők el. A jelenlegi IP-szetben van egy faj jellegű tárolási módszer is, ami nagyon az IPv4-re van kihegyezve. Ami azt mondja meg, hogy az IPv4-et ugye úgy szoktuk ábrázolni, hogy ilyen 8-as oktetekben, és akkor ezek gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy egy 0-tól 250-ig terjedő számoknak a sorozatai, egymás mellé illesztve 4-szer, és ebből tudok egy szép fát felépíteni, egy fa elemet ahhoz, hogyha itt van egy halmazom, egy tömböm, ami 0-tól 250-ig megy, akkor a 192. eleméhez hozzárendelek egy másik ilyen hasonló tömböt, aminek a 168. eleméhez egy másikat, aminek az első eleméhez egy utolsót, amiben el tudok tárolni akár csak bit szinten, hogy ez az bizonyos IP cím benne van-e, vagy be tudok tárolni például egy timeout paramétert, hogy meddig legyen ez az IP cím benne ebben a halmazban. Ez egy abszolút faj jellegű struktúra, teljes mértékben követi az IP4 címnek a faj jellegű struktúráját, és amivel ezt a tárolást el lehet érni. Valami bitek szintjén tárolok IP címeket, de a legutolsó elemben, részben igazából ezt tárolok a timeout értéket is. Az egész arra próbált kimenni, hogy próbáljunk egy olyan halmazt létrehozni, amik nagyon könnyen használhatni mondjuk kitiltásokra, dinamikus kitiltásokra, hogy belagjálok IP címeket, és azok maguk kiesnek mondjuk 5 perc múlva, 10 perc múlva, fél nap múlva, amikor mit adtam meg. És akkor például lehet így letudni egy ilyen halmazt, egy ilyen fajesző jellegű halmazt, 600 másodperc timeout, default timeout értékkel, de ha ez nem tetszik, akkor meg tudom adni külön, hogy legyen 300 másodperc, vagy nulla, amikor nyilván nincs timeout arra az elemre, és akkor végleges hozzáadtam a halmazhoz. És akkor így tudok tárolni IP címeket. Ebből van egy másik variáns, az utolsó oktatokban egy bitmapet használunk tárolásra, és az annyival szebb a másikhoz képest, hogy maga az input, amikor hozzáadok elemeket, akkor egész range-et hozzátok adni egyet egy lépésben, és nem pedig elegyesével, vagy egész subnetet, hogyha úgy tetszik. IP-tívom ezt megengedi. És oké, az utolsó típus, ami van, az a setlist típus, ami igazából egy kis igény volt, egy kérés, hogy lehessen halmazokat kombinálni egymással. Ez úgy tetszik a halmazok uniója. Nem igazán unió az igazi halmazelmélet unió értelemben, mert egy rendezett unió a halmazoknak, ha úgy tetszik. Tehát amilyen sorrendben a halmazokat hozzátettem ehhez a szuperhalmazhoz, úgy követik egymásban a kiértékelést a halmazot. Tehát megnézzük, hogy egyezést keresünk ebben a szuperhalmazban, akkor megnézem az első halmazt, benne van abban, akkor megálltam és nem mehet tovább. Megnézem a másodikat, a harmadikat, a ötödiket, és így tovább. Tehát simán egy rendezett halmazként, rendezett unióként képzelhető el a részhalmazoknak. Ebből következően egy furcsa kettősége van ennek a halmaznak, ami nyilván a típusból fakad, hogy amikor IP-szettel hozzáadok elemeket, ott az elemen a halmazt értem, amit hozzáadok a halmazhoz, a szuperhalmazhoz, míg IP-tables és netfilter szinten magákat a részhalmazokban lévő elemekre való egyezéseket keresünk, és nem pedig a halmazon való egyezés nyilvánvaló módon. Oké. Bár az IP-setnek is jóval kisebb az overhead-je, mint az IP-tables-nek, itt is van ilyen szév és risztó jellegű utasítás, amivel lehet menteni az összes létező halmazt, vagy egyetlen egy halmazt egy fájba, egy sima ASCII fájba, amikor a szintaxisa teljesen megegyezik az IP-setnek a normál command line szintaxisával, csak a parancs szó hiányzik az elején, és ezt egy minusz R-rel szép össze lehet tölteni, és be lehet tölteni egy lépésben a kernelbe. Nincs ide írva, és ebből következően ez a két parancs, aki így hajtaná végre, nem fog lenne sikeresen végrehajtható, azért, mert a kettő között ki kéne törölni az összes halmazt, hogy a restore működjék nyit. Tehát azért az restore-ra akkortok visszatölteni a halmazokat, azok nem léteznek még a kernelben. Létező halmazokra a restore nyilván ütközést fog jelezni, és akkor nem fogja végrehajtani a parancsot. Hogy néz ki, hogy tudok ezekre az egész halmazokra, együttesekre hivatkozni IP-tables-ből? Van rá egy set match, amivel ezt megtehetem. És ez szintaktikailag hibás, mert kihagytam belőle egy paramétert. Itt a set neve után itt kéne egy kötőjel match set argumentum is sajnos lemaradt. Tehát lényegében megmondom azt, hogy melyik nevű halmazból és milyen irányú paramétereket szed ki az IP csomagból, amikkel utána már egyezést keresel a halmazban. Tehát nyilván az IP tables az IP csomagokat lát. Az IP csomagban különböző paraméterek vannak. Forrás IP cím, cél IP cím, ha TCP UDP protokoll volt benne, akkor forrásport, célport. És ezekből tudok nyilván a halmazaim számára elem együtteseket összeállítani, mondjuk ha több elemű halmazról van szó, több elemből állok, mondjuk egy IP port típus halmazva, akkor IP és port párosot kell összeszednem. És akkor meg kell tudnom mondani a kernelnek, hogy a csomagból melyik IP címet vett ki, és melyik port címet vett ki, abból állíts össze egy együttes, és arra próbál egyezést keresni a halmazban. Ezért vannak ezek bizonyos DST és SRC forrás és cél kurszavacskák, akik megmondják a kernel számára, hogy igen, ebben az IP csomagból vett ki a cél IP címet, és vedd ki a célportot, a kettőt tedd össze egy elemmé, és ezt keres egyezést a halmazban. Ha ez a páros benne van a halmazban, akkor az egyezés igaz lesz, és akkor a szabály élni fog erre a csomagra, és akkor már is van egy olyan csomagunk, amit sikerült ezzel az egyezéssel elfognunk, és hogyha még az állapota új, akkor el tudom fogadni, mint egy olyan csomag, amely egy belső szerveren fele megy, ami adott porton szolgáltat. Van hozzá set target, amivel föl tudok tölteni IP-tables segítségével halmazokat, ahogy meg tudom mondani, hogy mondjuk egy ilyen IP-t itt találtam ki, a példa kedvéért a 25-ös honeyport portot használom a spammerek számára, ez egy olyan szerver, amelyiknek igazából soha nem lenne szabad e-mail címet fogadnia, e-maileket fogadnia, de mondjuk meghirdettem weboldalon, és van rá MX-ekord is, tehát a spam azt fogja hinni egy létező IP cím létező szerverrel, ide próbál levelet küldeni, 25-ös port jön ezzel az forrás IP címével, és akkor megmondom, hogy igen, ez is egy hiba, mint egy set targetnek, bocsánat, így jól, itt van egy set target, ad hozzá ez a spammers halmazhoz a csomagnak a forrás IP címét, és hogyha ebben a halmazban benne van valaki, akkor azt dobd el tarpittal, mert ő valószínűleg spammer és leveleket ad küldeni a normál level szerveremnek is. Tehát magyarán lehetősége van arra, hogy IP-tables segítségével töltsek fel halmazokat, és én akkor IPT-ből szerzve elhalmazva egyezéseket is tudja keresni. Jó. Még egy nagyon fontos feature van az IPSet-ben, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó, hogy belekerült, és pedig a swap, két halmaz kicserélése. Ez azért fontos dolog, mert az IPT-ből, netfilter IPT-ből az egy keretrendszer a Linux kernelen belül. Az IPSet egy másik keretrendszer a Linux kernelen belül. A kettő egymáshoz csak a meccseken és a területen keresztül, az IPT-ből meccs és területen keresztül kapcsolódik. Tehát magyarán az IPT-ből számára nem tudom megmondani azt, hogy volt neked egy szabályod, egy meccs szabályod, ott hivatkoztam egy halmazra, de nekem az a halmaz nem tetszik, szeretném kicserélni egy másik halmazra. Ez nem megy. Az IPT-ből magában a rendszerben nincsenek olyan apik, olyan húkok, olyan függvény, hívások, hogy meg tudnám mondani, hogy te most frissülj, mert egy tőled általad függő keretrendszerben valami változott, és hoz létre újra a szabályodat, minden szabály ugyanaz maradt, csak valahol valamit nézzél meg, mert mondjuk itt átneveztem ezt a halmazt egy másik nyelvű halmazra, vagy nem átneveztem, csak ugyan a névvel szeretnék egy másik halmazt létrehozni, aminek más a struktúrája, mások a paraméterei mondjuk, hogy nagyobb a hash mérete, vagy nagyobb a default timeout értéke, vagy valami más. Ez nem megy. IPT-ből szóval ezt nem tudom megtenni. Ezért arhoz kell folyamodnunk, hogy oké, az IPT-ből szempontjából magában a kernelben lévő összes paraméter, struktúra, hivatkozás, pointer változatlan ugyanaz, de ami alatta van mögötte, azt a halmazt ki tudjam cserélni úgy, hogy az IPT-ből ezt nem veszi észre. És a swap parancs ez erre ad lehetőséget. Van egy halmazom, amire hivatkozom az IPT-ből egy szabállyal, egy meccsel vagy targettel, létrehozok egy teljesen másik néven egy teljesen másik halmazt, és a két halmazt ki tudom cserélni ezzel a swap parancsal úgy, hogy amit eddig a kernel látott, tehát egy teljesen másik halmazt fog látni. Tehát anélkül, hogy a szabályomhoz hozzá kellett volna nyúlnom. Magyarán az IPT-ben nem kell hozzányúlnom, és anélkül tudok mögötte teljes halmaz cseréket végrehajtani. És nagyon egyszerű az egész, hiszen egyszerűen van egy halmazom, hivatkozok rá IPT-ből, létrehozok egy másik halmaz, és a swap parancsal kettőt kicserélem. És kész, a kernel részesen vette, hogy mögötte, alatta a szabályt egy teljesen másik halmaz kezdett el dolgozni. Az IPSet-ben van egy rename parancs is, ami csak azért van, hogy ott legyen, de igazából teljesen használhatatlan. Nincs semmi gyakorlati haszna a rename-nek. Egy halmaz átnevezésének nincs értelme. Azért nincs értelme átnevezni egy halmazt, mert hogyha nem hivatkozik rá senki sem a kernelből, akkor minek neveztem át, mert hiszen senki sem nevezi meg őt néven, de átnevezte, de hogyha valaki hivatkozik rá névvel, és átnevezem a másikra, akkor elrontom az IPT-ből szabályaimat, hiszen eddig X halmazra hivatkoztam, ezt átnevezem Y-nak, akkor egy kicsit agyrém dolog lenne a dologul, hiszen egy olyan halmazt neveztem át, amiben valamilyen névvel hivatkozott egy rendszer. Nem nevezhetem át azt a halmazt, amire hivatkoztak, de ha nincs hivatkozás, akkor nincs értelme átnevezni. Tehát egy ilyen funkciótlan funkció, ha valaki akkor átnevezi a nem hivatkozott halmazait, de sok teteje nincsen neki.